Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, folytatódik a Motivátor, ebben az évben, ha jól számolom, már a második adás, három vendég van itt a stúdióban, Bella Gabriella, az Event Trend Group sajtó PR igazgatója, Körösi Zoltán és Nagy Gábor, az Event Trend Group alapítói, tulajdonosai, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Az elmúlt hónapban egy kutatás, egy exkluzív kutatás első részét szálasztuk szét, és most jön a második rész, és azt kérdeztétek tőlem, hogy engem mi ütött meg ebben a kutatásban. Hát például engem az ütött meg ebben a kutatásban, mert a különböző vendéglátóegységek népszerűségét is kutattattátok, hogy a cukrászdák vezetnek Magyarországon. A múlt adásban az derült ki, hogy a teremtés koronája a fiatal férfi, ugye, aki a gasztronómiát meghatározza. Ő a csúcsragadozó, a csúcsfogyasztó a magyar gasztronómiában. Ez a 20-as, 30-as, 35-ös férfi. Ezen szomorkodtunk egy kicsit. Most pedig az derült ki, hogy ez az ország édes szájú, és imádja a cukrászdákat. És ez engem első körben leradírozott a térképre. Azt hittem, hogy jönnek a kockás, abroszos éttermek, esetleg a mindenféle, sőt biztosan ezek a gyors éttermek, meg talán a fine dining, meg nem tudom micsoda, de ehhez képest a cukrászda szinte mindent vitt. Na most akkor szeretném, hogyha azt mondanátok, hogy titeket mi lepett meg leginkább ebből a kutatásból, a kutatás második részéből, miért rendeltétek meg, mi a tanulsága, mi a hozadéka. Nagyon részletes, nagyon hosszú anyag egyébként.
Szóval minket az nem lepett meg, hogy a cukrászda az ennyire népszerű. Ugye nekünk az a tapasztalatunk most már egészen régóta, hogy azért ahogy gyorsul a világ, és ahogy szűkülnek a pénztárcák átmenetileg néha-néha, akkor pont az értékelődik fel, hogy rövid időtartamokra be tudjunk ugrani valahova, egyébként ne kelljen nagyot költeni, de azért mégis egy vendéglátó környezetben legyünk, ahol kiszolgálnak bennünket. És hogyha ezeket a szempontokat összerakjuk, akkor már teljesen indokoltá válik, hogy egy cukrászda egy tökéletes hely arra, hogy összefussak valakivel egy gyors találkozóra, ne az irodában, ne a hivatali környezetben, és egyébként ne kelljen egy komplett ebédet elköltenünk, meg eltöltenünk azért, hogy erre jogosultságot szerezzünk, hogy beülünk egy vendéglátóegységbe. A cukrászdában egy kávé mellett nyugodtan el lehet beszélni.
Erre meg nézzük, egyébként a kávéház is, ha már a múlt alkalom
a kávéház elől is van, tehát hogyha ezt a sorrendet nézzük, akkor valóban az történik, hogy a gyors éttermek, a kávéházak, a cukrászdák vannak élen, a cukrászda ebből a legerősebb. És akkor a cukrászdának van még az oldala, amit azért tegyünk hozzá is extra a többihez képest, hogy nagyon jellemző az elvitel egy cukrászdában. Lehet, hogy beülni nem is annyira sokan ülnek be, vagy nem sokkal többen, mint más egységekbe, de nagyon sokan beugranak egy cukrászdába, megveszik a kis pogácsájukat, vagy megveszik azt a két-három szelet süteményt, amit hazavisznek, és már mennek is tovább. És ebből egy-egy jól menő cukrászdába több száz ember megfordul egy nap. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel együtt véve a cukrászdának a népszerűsége és a használata az nem meglepő, a mi számunkra semmiképp.
Meg emlékszem, hogy még talán a cínes beszélgetése tavaly év végén, hogy lehet, hogy csak egy kávéra ül be, lehet, hogy csak tárgya, lehet, hogy egy gyerekkel ott írják meg a leckét, vagy viszi órára, és előtt teszik egy süteményt. De amikor majd házassági évfordulója lesz, akkor is visszamegy a cukrászdába, onnan rendel, amikor az asszonynak vagy a férjnek lesz valami ünnep, akkor onnan visznek tortát vagy süteményt. Tehát ez egy ilyen
családi tradíció.
És lehet, hogy akkor ott éppen abban az időpedben csak egy kávé, vagy két kávé, meg egy üdítő, és ott ülnek két órát. Erre kérdeztem azt, hogy hát ezt hogy lehet ma fenntartani, de erre mondtátok ezt akkor el. Igen. Szóval nagyon-nagyon, és akkor jöjjön Gabi, hogy ez nagyon részletes anyag, és nagyon komoly kutatás, de akkor ez nem lepett meg benneteket, de mire voltatok igazából kíváncsiak, hogy ki, mit, hol, mennyiért fogyaszt?
Egy általános körképre voltunk kíváncsiak, ezért is készítettünk reprezentatív kutatást. Nagyon sok kérdéssel készültünk egyébként magában kutatócéggel. Együtt összefésültük, hogy mit lehet kérdezni, mit érdemes kérdezni. És az lett volna a cél, hogy saját magunknak is és a szakmának is egyfajta segítséget adjunk ezekkel az eredményekkel, amelyeket
ez egy látkép,
megkaptunk.
Ez egy pillanatfelvétel.
Így van.
Zoltán?
Én még a cukrászdára csak egy gondolatot hadd mondjak, és ez nekem egy belső meggyőződésem. Szerintem az a különbség a cukrászda és az éttermek között, hogy az éttermi termékeknek egy jelentős részén ott ne tudjuk egészen jól készíteni. A cukrászdai termékek olyanok, aminek azért nagyon-nagyon ritkán áll otthon valaki, mert ugye most ilyen bögrés süteményeket, meg egy-egy pitét az ember otthon megcsinál, de ami a cukrászdában kapható, Azt én nem is tudom, hogy az emberek nagyon-nagyon kis százaléka veszi a bátorságot, vagy a fáradtságot, hogy otthon megcsinálni. Tehát tulajdonképpen olyat veszünk, amit magunk nem tudunk megcsinálni, és talán ez mondja azt, vagy jelentheti azt, hogy ezért van az, hogy a cukrászdák, bár látszólag, olyan furának hangzik, de mégiscsak az, hogy nagyon sokan bemennek és megveszik, mondjuk vesznek 5 szelet süteményt, és az 5 különböző sütemény, és akkor a családból mindenki különböző tud enni, és akkor nyilván vannak különböző érzékenységek, ugye a cukrászdában ez tipikusan...
Ezt is kérdeztétek, ezt is kutattátok, ez is fontos.
Vagy gluténérzékeny, vagy tejérzékeny, amit meg már otthon szinte lehetetlen előállítani, mert ez már akkora macer, hogy az emberek nem veszik a fáradtságot. Tehát valószínűleg trendszerűen a cukrászdák tovább fognak erősödni.
Hát én vörösboros marhapofát se tudok készíteni, tehát én akkor a kockásabrosz most nagyon szívesen emelek. Rendben, tehát cukrászda, aztán hagyományos kockásabrosz, csak hogy dobálom, aztán majd mondjátok, 57 pont, 47 pont, gyors étterem, 46 pont, kávéház rögtön mögötte 44 pont, nagyon fontos, hagyományos fehérabroszos étterem, 34 pont, szálloda, félpanzió, 31 pont, aztán
biztó,
benzékpont.
Itt volt ugye ez a szállodai félpanziós ellátás volt az úgymond a fehér holló, mert itt egy kész helyzetbe kerül az ember, amikor elmegy egy szállodába, tehát ott nem feltétlenül a saját döntésén alapul az, hogy igénybe veszi a félpanziót, vagy mit kap vacsorára.
És akkor a végén van 8 ponttal a fine dining. Biztos nem ide tettem volna, de tíván semmi nem lepődtök meg. Igen, én biztos nem a legaljára tettem volna. Más nem kíváncsiságból.
A fine diningról azt azért rögtön mondhatjuk, hogy ami igazi fine dining, ott azért a vendégszámot erősen korlátozni kell, mert azt a minőséget, amit egy fine diningban produkálnak a egyébként fantasztikus szakemberek, azt azért mondjuk 20-30-40 embernél többre produkálni nem nagyon jellemző. Ehhez képest egy hagyományos étterem ennek a duplája létszámot is ki tudsz. Tehát már van egy kapacitásbeli szűkítettség is a fine diningban. Én azt gondolom, emellett a fine dining az egy speciális vendégkör céloz. Az nem arról szól, hogy beülünk, és nem tudom, bulizunk egyet, és valahova be kéne, hogy üljünk be egy fine dining étterembe. A fine dining az a vendéglátásnak a forma egye. Ott azok a vendégek vannak célkeresztben, akik gasztrománok, akik keresik a kuriózumot, akik a színház és a gasztroélmények között úgy választanak, hogy ma színházban vagyunk, holnap meg elmegyünk megnézni, hogy mit csinálnak.
Plusz meg is tudják fizetni, hadd tegyem hozzá, világos, ez is kell.
Van egy olyan szűkítés is, igen, hogy a pénztárcájának is kinek felel meg. Tehát én azt gondolom, hogy számos olyan szűkítő szempont van, vagy ismérv a marketing targetálásban, ami miatt ez egy nagyon szűk célcsoportot ér el, és tulajdonképpen ezt mutatja ez a kutatás, hogy néhány százaléka a vásárlóknak, az étterembe járó vásárlóknak érdeklődik egyáltalán a fine diningnak, és akkor ki melyik ok miatt, de valamiért a többség kiesik, és nem válik fogyasztójává ennek a szolgáltatásnak. És teszem hozzá még egyszer, ehhez képest viszont nagyon fontos szerepe van a fine diningnak a gasztronómia fejlődésében, tehát a 2000-es éveknek a gasztroforradalma az nagyon sok esetben fine dining éttermekben realizálódott. Arra büszkék vagyunk, hogy Magyarországon folyamatosan növekszik az ilyen éttermek és a Michelin csillagos éttermeknek a köre, és húzzák magukkal az egész szektort, és olyan utakat nyitnak meg, amit utána mások lehet egy kicsit kommerszebb, vagy kevésbé kidolgozott szinten, de azért követnek.
De mindenképpen a színvonal emelkedik, és ez a műsor motivátor, ez mindig igyekszik edukálni, és mindig igyekeztek edukálni, és a példákon keresztül az egész szektort megszólítani, és ez a kutatás is azért jó, mert ez sokaknak lehet hasznos, sokaknak lehet informatív. Lehet, hogy ti már sok szegmensében azt mondjátok, hogy igen, ez megint így van, de valószínűleg, ha én most üzletet akarnék indítani, lehet, hogy átbogarásznám, hogy most kockás abroszos legyen, vagy kávéház legyen, vagy kávézó legyen, vagy cukrász, de milyen szempontok. Itt nekem nagyon tetszett, nem lesz mindenre idő, légy szíves, vagy legyetek szívesek, hangsúlyozatok fontos dolgokat. A vendéglátó helyek vonzerejének faktor szerkezete például. Tehát, hogy mennyire akarnak ma Magyarországon modernet, mennyire akarnak gyorsan fogyasztani. A slow food egyetem bejön valamilyen a képben, vagy csak a fast food van. De az, hogy bekapok valamit, az játszik-e valamilyen módon. Ez is lehet izgalmas kérdés nekem, fogyasztónak. Zoltán?
Hát ez egy nagyon bonyolult mátrix, és azt hiszem, hogy egyértelmű megfejtések nincsenek, de azért trendek vannak ebben. És azért azt el lehet mondani, hogy ahogy egy társadalomnak a jólét és az átlagos költési hajlandósága növekszik, egyre többen, egyre gyakrabban veszünk igénybe vendéglátóipari szolgáltatásokat, egyszerűen csak kényelmi vagy praktikus szempontból.
Meg boldog pillanatokat keresünk.
Hát így igaz, de emlékszem, hogy én talán 5 vagy 6 éves koromban voltam gyerekként először étteremben, tehát amikor nem otthon ettem, ugye 70-es évek közepe. Akkor ez volt a normális. Talán nem is azért, mert pénzkérdés, hanem azért, mert nem volt szokás, vagy nem így éltük az életünket. Vice versa, amikor az ember elment 80-as évekbe Olaszországba, akkor azt látta, hogy egy átlagos olasz már minden reggelét valamilyen kávézóba, étterembe kezdi, tehát neki a napi rutinjában, hogyha hiányzik a vendéglátás, akkor tulajdonképpen az egy elrontott napnak minősül. És valószínű, hogy Magyarország, és az ez a kutatás ez Magyarországot célozta reprezentatív 1000 fős mintával, azért látszik, hogy mi zárkózunk föl ebbe a tekintetben, a fogyasztási szokások tekintetében a nyugat-európai országokhoz. És akkor már bejön az, hogy az éttermet sokkal kevésbé alkalomszerűen, hanem nagyon sokszor persze családi alkalmak, egyedi ünnepek, de nagyon sokszor csak a hétköznapok kényelmi faktora okán meg akarok inni egy jó kávét, éhes vagyok, bekapok valamit, jön a munkahelyi menza, jön a gyors étterem, hú, a gyerek éhes, rendelünk egy pizzát, ez egy csomó-csomó szempont egyébként bejön, ami a modern embernek ilyen szempontból a sajátja, és nyilván még ide tartozik az a nagyon variábilis keresleti szerkezet, hogy igen, akkor jönnek a különböző étkezési restrikciók, vagy érzékenységek, vagy bármilyen preferenciák, és akkor ne beszéljünk a különböző világkonyhákról, egy csomó mindenről, amik mind-mind a gasztronómiának integráns részei.
Ha jól emlékszem, az előző, a kutatás előző részében is az kijött, hogy nagyon fontos az, hogy mi alapon kerül oda a vendég, ugye, a szolgáltatóhoz. És a baráti ajánlás meg az mind, szinte mindent vitt egyébként. És ez itt is ugye visszajön. Nagyon kulcskérdés volt a múltkor is már a valamilyen érzékenység. 100-ból 6 vagy 7?
Hét volt vendég. Így van, minden hetedik vendég érzékenységgel, valamilyen érzékenységgel él együtt, és hát őket is ki kell szolgálni. Úgyhogy,
egyre nagyobb számban
igen, vannak. És hatalmas, én közéjük tartozom egyébként, úgyhogy hatalmas felismerés és öröm, amikor azt mondom, hogy valami gluténmenteset szeretnék, és nem rántott sajtot kínálnak.
Gluténmentes. Azon kívül meg van világ.
Igen. Úgyhogy ez egy fontos szempont, és nagy öröm az, hogy az éttermek egyre inkább nyitnak erre felé.
Illetve ugye ez a longevity program, hogy Zolit most itt meg is szólítom erről azért, hogy mondjam, amikor nem vendéglátásról beszélő podcastban vagy műsorban van, akkor éppen ilyenben. Szóval amikor az egészséges életmód és az egészséges étkezés összekapcsol, akkor, és ez a trend egyre erősebb, akkor még arra is figyelnünk kell, vagy én azt látom, hogy az is egyre inkább jellemző, hogy ezek a gyors étkezések mellette, hogy annak a szokása is kezd átalakulni, hogy mennyit eszünk, akarunk-e sokat enni. Ugye néhány évvel, vagy évtizeddel ezelőtt az, hogy 3-4 fogásos menüket a vacsorára az emberek megettek, az mondjuk azt, hogy teljesen normális, és ma is sokan teszik ezt. És ezzel nincs is semmi baj. De egyre többen vannak azok, akik viszont azt mondják, hogy nem tudom, én már 7 óra után nem eszem, vagy nem eszem sokat.
Akkor mert ki is esik abból a körből, aki egyébként... este vacsorázni megy egy vendéglőben, mondjuk.
Van egy ilyen átalakulás is, és akkor néha persze alkalomszerűen az ember ezt megsérti, és talán ez a szemlélet sem ilyen nagyon vaskalapos, de azért ez a trend is megjelenik, és hogyha ezeket összerakjuk azzal, hogy egyébként az embereknek egy jelentős része nem akar még az érzékenység alapján éttermet választani, de mondjuk egy 13-14%-a már ezt is figyelembe veszi. Mellette vannak, akik az életmódjukon dolgoznak, és én most azt látom a saját környezetemben, hogy ez egy nagyon nagy trend. Most csak az even trendre, hogyha visszatekintünk, vagy megnézzük, a kollégáink többsége, az a vezető kollégáink, akikkel közvetlenül meg tudunk ilyen személyesebb dolgokról is beszélgetni, mindenki foglalkozik azzal, hogy mit eszek, hogyan eszek, mennyit eszek, és ez a tendencia vélhetően az étterembe járó vendégeket is egyre jobban eléri, és ehhez alkalmazkodnia kell az étteremnek. Én nem mondom, hogy ma ez a többség, de hogy ez egy dinamikusan növekvő vendégkör, ebbe biztos vagyok.
Talán még annyi tartozik ez, hogy bár ez a 6-7% ez igaz, de az én személyes tapasztalatom az, hogy az éttermi vendégeknek ennél sokkal nagyobb száma választ tudatosan ott. Tehát még ha nem is érzékeny, de van opciója mondjuk markánsan zöldség alapon étkezni mondjuk húsmentesen. Ugye ez nem egy érzékenység, az egy választás kérdése. Ha neki van egyébként választása növényi és állati tej között,
preferenciái
akkor lehet,
vannak,
hogy egy egyszer azt mondja, inkább van növényi tejet
iszom, preferencia.
Nem vagyok érzékeny, de azt gondolom, hogy ez nekem jobb. És szerintem ez messze biztos, hogy két számjegyű. Nem lepődnék meg, hogy a vendégek 20-30%-a már önmagában, és látjuk, hogy mi az étteremben hány olyan helyzet van, amikor mondjuk köretet cserélnek az emberek, ugye, mert már azt a köretet nem akarja megenni. Vagy még kér hozzá egy plusz salátát.
Vagy variálja, igen.
vagy egy csomó olyan kérdést tesz föl, hogy mondjuk ez a kenyér, ez mondjuk egy hosszan kovászolt kenyér, vagy egyébként egy bolti élesztős kenyér. Ezek azért mind-mind azok a tudatosságok, amikor már a vendég tudni akarja, hogy mit eszik, és a vendéglátó szerintem ez a kutatás egy dolgot üzen, hogy minél inkább szofisztikáltan és struktúrált módon tudunk gondolkodni alapanyagválasztásban, étlapszerkesztésben, minél inkább ki tudjuk szolgálni a szinte napról napra változó vendégigényeket, annál sikeresebb vendéglátó.
Hát igen, nekem az jutott, bocsát eszem, hogy én nem vagyok ennyire tudatos, meg semmi sem vagyok, de hogy hasra estem a legutóbb, ugye, kenyérügyben a séfasztalán, és akkor utána mutatok, hát persze, mert az milyen kovászos, ugye?
Kovászos.
Igen, jó, hát ezt az ember utálag lehet, hogy már tudja, hogy miért ízlet neki valami egyébként.
Talán még egy gondolatot, hogy szerintem azon kívül, tehát a trendek nagyon nagy hatása vannak most a vendéglátásra, és az is egy trend, hogy fenntarthatóság. Én nekem vannak olyan ismerősem, hogy nem azért nem eszik húst, mert nem szereti, vagy nem azért, mert egészségügyi szempontjai vannak, fenntarthatósági szempontjai vannak a hús, vagy bizonyos húsfajtáknak a nem fogyasztása. Tehát én azt gondolom, hogy egyre több dolog van, ami hatással kezd lenni arra, hogy mit eszünk, és mit nem eszünk, és akkor most ebből itt két-három trendet, és ez alakítja,
kell leképezni szolgáltatói...
alakítja át a keresletet, a kínálatot egy
oldalra. Milyen érdekes, social media bűvkörben él ez a világ, és ehhez képest kutatásban az derül, hogy nem nagyon jelzünk vissza, ugye? Nem.
Nem, ez
is meglepett.
Igen, azok az emberek, és ugye a magyar emberekre azért így általánosan jellemző, hogy mindenről van véleményük, és olyan érdekes, hogy
inkább rossz.
Az mindegy most ebben a szempontból, de hogy hiába van rá lehetőségük, például itt egy internetes visszajelzést adni, nem teszik meg. Akkor szoktak, ugye minimálisan jeleznek azok vissza, akiknek valamiféle negatív élményük van, azt visszajelzik, de hogy a pozitívokat nem nagyon osztják meg. Pedig itt lehetne véleményformálni.
Igen, de talán érdemes úgy is fordítani, viszont a kutatásnak az előző részéből az kiderült, hogy a legnagyobb hatása az ilyen helyek választásának a saját baráti ismeretségi körnek az ajánlására van. Tehát a visszajelzést azt megadjuk, csak nem nyilvánosan, hanem egyébként a saját környezetünkben. Mert nyilván az ember jó példát azt elmondja, na a rosszat meg még inkább elmondja, és akkor az valójában vírusszerűen terjed. Az, hogy az internet világába ki milyen módon teszi be a véleményét, én is úgy vagyok vele, sok helyre járok, de az ember egy ponton túl már nem veszi a fáradtságot, ugye, mert hogy az nem közvetlen annak szól, aki számomra fontos. Barátoknak, ismerősöknek, cégtársaknak, kollégáknak elmondom, hogyha volt egy jó élményem, de az internet világa az nem ilyen. Ez, hogyha egy adott hely egyébként facilitálja, azt mondja, figyelj, léci értéke, akkor egyébként ezt lehet csinálni. De ahhoz kell némi erőfeszítés beletenni az adott vendéglátó egységet.
Illetve én azt gondolom, hogy ez teljesen igaz, amit az Zoli mond, azt lehet ehhez hozzátenni, hogy azért a generációk, ahogy változnak, ott a szokások is egy kicsit átalakulnak. Tehát azért mi X generációsak vagyunk, hogy nekünk tanult eszköz a telefon. Az, aki ezzel született, és minden csak ezen létezik neki, annak egy egész más, hogy milyen világlátása van, és ebbe az interakcióba sokkal szívesebben lép bele, hogy adjak visszajelzést, és nagyon nagy arányban építsek a visszajelzésekre, és már ő náluk egy fiatal generációnál sokkal inkább az internetnek a, vagy az interneten elérhető információk lesznek a dominánsak, míg a mi generációnkban, akik egyébként talán majd azt lehet mondani, hogy ezért a legnagyobb költők, még mindig ez a mi generációnk a vendéglátásban, azért mi még a barátainkra hallgatunk elsősorban, és a személyes beszélgetésekre, de ahogy a fiatal generáció jön, én azt gondolom, hogy ez alakul át, és fejlődik, változik.
De szerintem egy dolog viszont van, és ez a képi világ. Tehát az egy dolog, hogy értékelünk, ugye, tehát van egy 1-5-ös csillag, meg nem tudom, a Google-ön értékelünk, az egy dolog. De ha volt egy élményünk, ami mondjuk vizuálisan megragadott minket, akkor az embereknek szerintem nagyon nagy része előveszi a telefont, és fotózza,
és kidel a kutatásból, hogy a fotókat majd is szeretjük az étteremben, ott van a fotó.
És aztán majd valamit csinál belőle, és aztán az is egyfajta visszajelzés, hogy adott helyről, vagy annak a termékéről nagyon nagy mennyiségű digitális tartalom készül, mert az is egy visszajelzés, hogy valami jó, mert az ember a rosszat nyilván kevésbé fotózza, mint a jó.
Ha már bakancsistas helyeitek vannak, Budapest nagy részt, jó részt, ugye? Mennyire mértékadó ez a kutatás mondjuk másnak, aki bárhol vendéglátásban, idegenfogban dolgoz, és azt mondja, hogy ez érdekel, de hát az Event Trend az nem kerepes tartsán üzemeltet egy kockás abroszos vendéglő. Tehát lehet-e ez a kutatás fontos, informatív mindenkinek, aki a turisztikai szektorban dolgozik,
vagy sokaknak? Ez a kutatás nekünk kevésbé hasznos a nagyon-nagyon fókuszált helyeinken. Én azt gondolom, ott nekünk a belső információk, ezt ki kell egészíteni, és akkor az egészet egyben vizsgálni és értékelni. Ez a kutatás alapvetően azoknak hasznos, akik egyébként én általában vannak benne a vendéglátásban. Nekünk nagyon speciális szempontjaink vannak még. Tehát most a turisztikai helyek egy egészen más megközelítés, és nekünk az egyik következő vizsgálatunk az pont erről fog szólni, hogy egyébként akkor megkérdezzük a beutazó turistákat, és megnézzük az ő vásárlói szokásaikat. Ez a kutatás, ez a magyar vendégeknek a vásárlásairól szól, és minden, én azt gondolom, minden szempontból kielégítő, és nem fókuszál a mi szempontjainkra, vagy speciális szempontjainkra.
Igen, de ezzel együtt, vagy emellett azért számos olyan trendszerű, és alapvetően egy kutatás, és ezt nyilván azért elmondják csomó kutatás terület, legyen az politika, vagy a mi területünkön. Egy kutatás, az egy pillanat felvétel. Itt a trendeket, meg a tendenciákat érdemes nézni. Szerintem tendenciózusan, ahogy a Gábor mondja, nyilván iparágilag is, de nekünk is azért azok a fő trendek kirajzolódnak, aminek a figyelmen kívül hagyása hiba, vagy aminek az erősítése egyébként valósan hozzá tud adni egy üzleti koncepcióhoz.
Fakulóban a fine dining népszerűsége új trend a cukrászda lett, ez az egyik cím a kutatásból. Gabi, hozzáférhető a kutatás, az Eventet kutatása?
Igyekszünk megoldani, minél előbb, hogy felkerüljön, de nagyon sok média megjelenésünk van, és nagyon sok helyen lehozták a teljes kutatást, úgyhogy ha valaki rákeres, akkor biztos, hogy megtalálja.
Nagyon szépen köszönöm, Bella Gabriel, a sajtó PR igazgató, Körösi Zoltán, Nagy Gábor, az Eventent Group tulajdonos, hogy alapítói voltak itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, folytassuk majd.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, András.